reggeli személy.
Kótemőke, a Bagás Közhasznú Egyesület elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Persze ez a nagyon komolyan hangzik, hogy közhasznú egyesület, meg bagás, de hogy ez egy, hát egy nagyon jó pofa dolog, amit csinálnak. Mindjárt elmondja jobban, mint én, de lényeg az, hogy Budapesttől kilométerre nem nagyon messze, mondjuk 40 kilométer, van egy település Bag, de hát, ha az évszámokat nézzük, akkor lehet, hogy pár száz éve van egyes részei legalább lemaradva, és azt vették a fejükbe, hogy az ott élő, roma telepen élőknek, hát nem is, hogy segítenek, hanem közösen csinálnak dolgokat, inkább ezt látom nagyon jó pofának, tehát nem az, hogy oda megyünk, segítünk, azt tessék megköszönni, hanem oktatástól, foci csapaton át, meg drogprevenciós dolgokig egy csomó minden van. De hát kezdjük azzal, hogy hát hogy került oda? Mert hogy általában az embereknek, ha nem muszáj, nem mennek a bagi cigánytelepre.
Jó reggelt kívánok, és hát az összefoglalás az viszonylag jól sikerült, tehát egy elég komplex programot próbálunk mi a roma telepen végezni. És hát a kezdés az egy véletlennek köszönhető tulajdonképpen. Én 2009-ben lettem pártfogó felügyelő Bagon. Egy létszámstopp miatt kaptam meg ezt a területet is tulajdonképpen, hiszen ott a Gödöllői kistérségben dolgoztam.
A pártfogói felügyelő, hogy a rossz gyerekeket kimegy és ellenőrzi, hogy...
Igen, tehát akik bűncselekményt követtek el, és pártfogó felügyeletre ítélték, hogy pártfogó felügyeletet rendeltek el a számukra. Én azokkal tartottam a kapcsolatot, és hát rögtön már a legelső alkalommal elég szembetűnő volt, hogy megközelítőleg annyi pártfogoltam volt csak onnan a telepről, mint ahányan Gödöllő, Veresegyház, nem tudom, Valkó összességében. Tehát nagyon nagy létszámban voltak a bűnelkövetők.
És milyen bűnök ezek?
Tipikusan lopás, tehát egy ilyen lopás, néhány rablás. Nem voltak olyan nagy súlyú cselekmények, de elemben
nagyon sok. De gyerekek
voltak,
vagy fiatalkorúak?
Fiatalkorúak, igen. Illetve ami még nagyon szembetűnő volt, hogy a kábítószer használat volt tipikusan az oka annak, hogy elkezdték, vagy bűncselekményt követtek el. És hát a büntető eljárás az egy nagyon lassú folyamat, ezt azért lehet tudni, évekig húzódnak az ügyek, tehát mire hozzám került valaki, addigra ő már közben elég sok újabb bűncselekményt követett el. És emiatt mi a gyermekjóléti szolgálattal elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hát jobb lenne, ha a prevencióra lehetne a hangsúlyt helyezni, tehát egy picikét korábbra, mint ahogy mint pártfogó belépetek a képbe, és így merült fel tulajdonképpen az ötlet, hogy na akkor tartsunk egy nyári tábort, ez volt 2010-ben, mert én kigondoltam, hogy nagyon jó lenne önkénteseket toborozni, hiszen akkor annál több gyereket érhetünk el. És végül is ennek az önkéntes toborzásnak lett az eredménye az, hogy utána 2011-ben megalakítottuk a Bagást azokkal az önkéntesekkel együtt, akik szintén velem együtt azt gondolták, hogy hát itt azért lehetne többet csinálni, és folyamatosan.
Mindig ott szokott elakadni az ilyen dolog, hogy annyi baj van, hogy akik segíteni is akarnak, nem tudják, hogy hova kapjanak. Tehát a szegénység, a munkanélküliség, az iskolázatlanság, és nyilván ezek mind egymást erősítő dolgok, mert a szegény családokból sokkal nehezebb iskolába menni, akik nem szereznek szakmát, végzettséget, azok meg soha nem kapnak tisztes munkát, és akkor ugye a kábítószer, a bűncselekmények elkövetése belekerül az igazságügy gépezetébe, ami inkább megbüntetni akarja, mint megváltoztatni. Szóval nem lehet szinten látni, hogy hol lehet megfogni ezt, hogy lehet neki kezdeni valamit.
Ez valóban egy nagyon nehéz dolog, amit mi csináltunk, tehát hogy mi először a gyerekekkel kezdtünk el foglalkozni, és valóban jöttek utána egyre inkább, egyre több mindent láttunk meg, hogy egyre több a probléma. Az első év az nagyjából a bizalomépítés volt, hogy egyáltalán elfogadják a helyiek azt, hogy ott vagyunk, hogy szeretnénk valamit ott tenni.
De mit mondtak, oda mentek, és azt mondták, hogy hello gyerekek, majd...
Hát ugye azzal, hogy én ott dolgoztam már, ez egy eléggé egyszerűsítette a dolgot, hiszen pont a bűnelkövetők családjai, azok már ismertek engem, megbíztak bennem.
Ő egy nagyon rokonszenves személyiség, de amikor jön valaki, hogy ő a törvényt képviseli, és ezt általában nem szokták szeretni, akármilyen kedves, mosolygós, helyes fiatal.
A pártfogó felügyelet ez egy nagyon izgalmas dolog, mivel kettős arcú. Egyrésztről egy segítő, másrésztről kontroll szerep. És én azt gondolom, hogy végig a munkám alatt próbáltam a segítésre helyezni a hangsúlyt, hiszen én abban hiszek, hogy igazából az embereket nem a kontroll az, ami megállíthatja a bűnelkövetésben, hanem megtalálni azt az ő motivációját, hogy mivel lehet az, hogy más irányt, hogy célokat fogalmazzon meg. Amit itt utána elkezdtünk megvalósítani, amin én azt gondolom, hogy az áttörés volt, ez egy mentorprogram. A mentorprogramnak az volt a sajátosság, hogy helyieket is képeztünk, illetve egyetemistákat zömében, őket közösen, tehát egy vegyes képzés volt, mindenki mentor lett, mindenki egy-egy fiatalt kapott a telepről, akivel személyesen foglalkoznia kellett 6 hónapon keresztül.
Ez mit jelent, hogy foglalkozik, hogy segített neki megírni a leckéjét?
Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy beszélgettek, tehát hetente másfél órát beszélgettek, és próbálták megtalálni azt, hogy mi az ő problémája, tehát akár család, akár
hát az,
iskola,
szegény,
akár
hogy...
a kábítószer használat, tehát valami, amit az adott fiatal problémának érez. Igazából ami ebben szerintem hangsúlyos volt, ez az odafigyelés, tehát hogy kaptak ezek a fiatalok egy nagyon erős egyéni figyelmet.
Mindemellett... Járnak rendes is, vagy járhatnának akár iskolába, ahol mondjuk az osztályfőnök is néha szóba állhatna velük.
Nagyon más. Ugye az osztályfőnökre jut mondjuk 20-30 gyerek. Ugyanígy mondjuk nekem is pártfogóként volt, nem tudom, 60 fiatalom. Tehát nem lehetett annyira személyes kapcsolatot kialakítani. Míg így, hogyha egy-egy mentor foglalkozik velük, akkor abszolút azt a személyes odafigyelést kapták meg, ami nagyon sokaknak kimaradt az életéből.
Voltam ők a Bagás Közhasznú Egyesület elnöke, továbbra is a vendégünk, és arról a mentorprogramról beszélünk, amelyet Bagon végeznek, és ott hagytuk abba, hogy hát az első része, hogy beszélgetnek azokkal, akik segítségre szorulnak, és már önmagában is nagy dolog, hogy valaki meghallgatja őket, de hát ez nagy dolog, de azért viszonylag hosszabb távon keveset old meg.
Hosszabb távon keveset volt, meg viszont az egy nagyon izgalmas tapasztalat volt, hogy azok, akiket mentornak képeztünk ki, ővelük egy nagyon, nagyon hatékony együttműködés indult el, akik ők szintén
elkezdte. Kik a mentorok? Már szociológiailag.
Tehát itt kvázi úgy indultunk el, hogy akik szerettek volna a helyiek közül jelentkezni mentornak, szintén azok az önkéntesek, akik korábban részt vettek táborban, és szerettek volna mentorok lenni, azoknak kellett egy képzéssel részt venniük. Ez egy 5 napos képzés volt.
Tehát ott a telepről, jelentős részben.
A telepről 10-en jöttek, illetve egyetemisták közül azt hiszem, hogy 7 embert képeztünk ki az első körben. Elvonultunk egy 5 napos képzésre az Idegkúti turistaházba, ahol se villany, se fűtés, semmi nem volt, hanem mindent magunknak kellett megoldani, ami nagyon, nagyon jól összekovácsolta a csapatot. Abszolút kialakult az, hogy egymással közösen tudtuk csak a problémákat megoldani, hiszen tipikusan fűteni fával a budapesti egyetemisták kevésbé tudtak, mint a telepi romák, akik ezt a tudást meg tudták tanítani az egyetemistáknak. És egy nagyon kölcsönös egyenrangú partneri helyzet alakult ki. És én azt gondolom, hogy nagyjából a Bagásnak ez az, ami az alapját képezi. Hogy nem, amit az elején mondott, hogy hát, hogy mi nem oda megyünk, és nem segíteni szeretnénk, nem adományt akarunk osztani, hanem azt szeretnénk, hogy képessé tegyük a helyieket arra, hogy ők maguk találják, fogalmazzák meg, hogy mit szeretnének, milyen igényeik vannak, és ebben próbáljuk őket támogatni, mindabban, hogy megfogalmazzák, mindazt, hogy kitalálják azt, hogy mik a lépések, amit ezért tehetnek.
Azért is gondolom, hogy ez több, mint egyszerű beszélgetés, mert talán a mai Facebookban onnan tájékozódik a magamfajta városi zsurnalista Facebookról például, hogy az önök bejegyzésé között van egy, hogy valamelyikük azt írja, hogy milyen jó, hogy megy a telepen is, bemegy egy családhoz, és azt látja, hogy ott a kisgyerekek iskolásat játszanak éppen, hogy tanítósat játszanak együtt, mert valahogy azt látták. Tehát, hogy itt azért ez ennél több csak most már, mint hogy beszélgetnek.
Ez annál jóval több, ez az, amivel indult, és én azt is gondolom, hogy nem a beszélgetés volt itt a hangsúly, hanem inkább maga az, hogy megélik azt, hogy igenis értékes emberek, és igenis fontosak. És nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan, akik ott vannak a telepen, ezt soha nem kapták meg, vagy soha nem érezték azt, hogy igen, ők is tudnak, és képesek arra, hogy kiálljanak saját magukért. Annyira továbbfejlődött ez a kezdeti mentorprogram, hogy idén már felnőtteket, helyi felnőtteket képeztünk ki, kifejezetten csak helyi sorstárs, úgy hívjuk őket, hogy sorstárs mentorok, akik helyi a nők, helyi anyukákat, férfiak, helyi férfiakat mentoráltak. Olyan helyiek, akik példát tudtak mutatni a saját személyiségükkel a többieknek. Mert hogy azt gondoljuk, hogy egy telepnél a felzárkóztatás, az integráció az alapvetően úgy működhet, hogyha elindul és húzzák maguk után a többieket. Illetve A másik, ami nagyon fontos, hogy a befogadó oldal. Tehát nagyon próbáljuk azt, hogy lehetőséget teremteni arra a faluban, illetve nyilván más nagyobb nyilvánosságot kapni, hogy megmutassák magukat a helyi mentorok abban, hogy ők mit értek el, hogy hol tartanak. Tehát konferenciákat szerveztünk a faluban, illetve belekezdtünk egy olyan fórumba, ahol leülünk közösen telepi emberek, a falubeliek, illetve képviselőtestület, tagok, bagázsnak a munkatársai, és beszélünk arról, hogy mik a problémák, és hogyan tudnánk közösen megoldani a problémákat. Ami szerintem szintén pontosan ugyanaz az üzenet, hogy ez nem ez a valakin múlik, és valakinek tennie kell, a másik meg majd elfogadja.
Itt milyen iskolába járnak a gyerekek? Szegregált iskola van, vagy közös iskolába járnak?
Itt közös iskolába járnak, van egy normál tagozata, illetve van a sajátos nevelési igényű gyerekek.
Ez amit kisegítő iskolának a gyerekeket előszeretettel teszik nagyon sok helyen ide, nem biztos,
hogy én azt gondolom, hogy mondjuk Bagon a többség normál tagozatra jár, de nyilván vannak azért többen, akik esenisek.
Azt szokták mondani, hogy már iskoláskorban nagyon nagy különbség van, hogy ki, tehát már az első elemében, első általános iskolában, hogy ki honnan kerül, itt is érződik a különbség.
Én kicsit még előrébb mennék, én azt gondolom, hogy az óvodában már nagyon nagy különbségek lehetnek, attól függően, hogy milyen fejlesztést kapnak a gyerekek, akár a 0-3 éves korig, akár mondjuk az óvodai életkor, vagy a veleskorában. Ez a program egyébként pont az iskolását játszanak a gyerekek. Ez egy nagyon izgalmas dolog, nekünk is nagyon meglepő volt, ami onnan indult ki, hogy tavaly elkezdtünk egy úgynevezett X programot, ez az iskolai közösségi szolgálat, aminél tulajdonképpen azt mondtuk, hogy ha már bevezették azt a jogszabályt, hogy 50 óra közösségi szolgálatot kell végezni a középiskolásoknak, akkor mi erre egy olyan terepet szeretnénk adni, ahol biztonságos környezetben tapasztalhatják meg a középiskolások egy picikét azt, hogy a társadalmi felelősségvállalás, hogy ők mit tudnak tenni hátrányos helyzetűekért, illetve érzékenyedhetnek arra, hogy igen, nem mindenki ugyanonnan származik, és nem mindenkinek olyan könnyű iskolába, meg középiskolába, egyetemre jutni, mint egy olyan fiatalnak, aki mondjuk olyan családba születik, ahol ez könnyebben megadatik. Mostanra már ez a második év, ott tartunk, idén a norvég alapból valósítjuk meg a programot, hogy 16 csoportban tartunk korepetálást gyerekeknek, összesen körülbelül 60 gyerek van a telepről, aki részt vesz, ez nagyjából lefedi majdnem a teljes korosztályt, nagy csoportostól 5-es korig, 5.-6-ig, és nekik 5-6 gyerek van egy csoportban, akikkel két középiskolás és egy egyetemista foglalkozik, mindemellett pedig van egy-egy bagi koordinátor, akik helyi asszonyok vagy helyi fiatalok, akik támogatják ezt az egész munkát.
Tehát, hogy leckét írnak, megbeszélik.
Leckét írnak, játszanak nagyon sokszor, tehát például mondjuk nagy csoportosoknál leginkább fejlesztő játékok, tehát olyan játékok, teljesen egyszerű játékok, amikkel a gyereknek azok a készségei fejlődnek, amik utána az iskolában fogják segíteni őket. De itt nem is kell nagyon bonyolultra gondolni, mert akár azt, hogy odaérkezzen, végigülje az egy órát. Részt tudjon venni aktívan, felmerjen olvasni, vagy merjen olvasni a többiek előtt hangosan. Merjen kérdezni, merjenek, nem tudom, tehát hogy azok a készségek, amik ha nem fejlődnek ki az iskola előtt, akkor vagy pedig otthon, lesz. Akkor nagyon nagy lesz a lemaradás.
Mit
és
szólnak a szülők?
A telepi szülők, vagy a középiskolás szülők? Mind a kettő szerintem izgalmas.
Abszolút, kezdjük a telepi szülők.
A telepi szülők, ők...
Tehát azt mondják, hogy ez kell, ez izé, vagy hát én se jártam iskolába, azt érsék, mégiscsak élek én.
Pont a mentorprogram, a felnőtt mentorprogramunknak az egy nagyon nagy hatása lett. Tehát ott az egyik asszony, aki most az egyik helyi koordinátorunk, ő fogalmazta meg, nekem három osztályom van. Nem tudok elhelyezkedni, nem tudok olyan munkát végezni, amit igazából szeretnék. Én nem akarom, hogy az én gyerekemnek ugyanez legyen a sorsa. És ő ezt a saját tapasztalatát mondja el azoknak az anyukáknak, akik még esetleg erre nem jöttek rá, hogy igen, már pedig ahhoz tudás kell, és iskolai végzettség, hogy esélye legyen. És ő jár körbe, és győzi meg a szülőket.
Én nagyon sokszor azt látom, hogy hát azt azért fölfogja, hogy jobb, hogyha van iskolai végzettség, csak annyi kudarc éri az iskolában, vagy érte már őt is, és fél tőle, hogy a gyerekét is éri, hogy nem gondolja azt, hogy azt érdemes, vagy van ereje végigcsinálni, miközben nyilván egy olyan családban, ahol a hagyománya van annak, hogy iskolában gyerünk, hát azt mondják a gyereknek, hát kudarc éri, fiam, akkor ez van, de tovább kell csinálni. Tehát, hogy elmegy valahogy, vagy lehet, hogy túl könnyen megy el, persze bizonyos embereknek a kedve a dologtól.
Én azt látom, hogy pont erre is nagyon jó ez a program, tehát, hogy hetente kap egy olyan impulzust, hogy tanulni jó, és nekem ott sikereim vannak, hogy ott megdicsérnek, ott amit csinálok, az pozitív visszajelzést kapok érte, és ez jó hatással van arra, hogy az iskolában egyébként hogyan tud utána teljesíteni. Tehát, hogy pont ez a kudarc ellen segít, akár csak az, hogy megírják a házi feladat, mert nagyon sokszor, ha a szülőnek nincs meg a végzettség, akkor nehezen tud segíteni mondjuk otthoni házi feladatban. Még ez mondjuk adott itt a programon, hogy megírják együtt.
És ez annyira idilli, amit mond, miközben én azt gondolom, hogy hát az nehéz áttörni azt a dolgot, hogy ellopom a szomszédtól a nem tudom én micsodát, az viszonylag gyorsan megvan, tehát látszik rögtön az eredménye. Viszont az, hogy elkezdek tanulni, és akkor egy évek múlva esetleg jobb munkát kapok, hát az tényleg egy olyan hosszú távú befektetés, amire szóval csak azt teheti meg, aki megteheti, hogy egy hosszabb távú életstratégiát épít.
Ez így van, ez nem egy rövid, tehát én ezért nem is szeretem azt, amikor itt 2-3 évben beszélünk, hogy oldjuk meg a roma kérdést. Én azt gondolom, hogy ez generációk alatt változhat. Akkor, és amit mi csinálunk, tehát mondjuk az első mentorunk, akit először képeztünk, azok közül van, aki most gimnáziumba jár, holott amikor csatlakozott a programba, 250 óra hiányzása volt, majdnem kirúgták, emlékszem, az iskolaigazgatót úgy kellett meggyőznöm, hogy engedje el azt a fiút a képzésre az 5 napot, mert mi ott fog neki tenni. Azóta most gimnázium vagy szakközépiskolát végez, érettségizni szeretne. Ő, ha elvégzi, akkor ő már lehet egy olyan minta, hogy van egy ember a telepen, akinek érettségie van, vagy esetleg tovább tanul. De eleve már az, hogy oda jönnek gimnazista középiskolások, oda jönnek egyetemisták, ők megmutatnak egy olyan más élethelyzetet, hogy igen, lehet gimnáziumba járni. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi, csak ők gimnáziumba járnak.
De ott a faluban, hát azt mondja, közös iskolába járnak. Hát látja, hogy a mellettem ülő padban ülő, vagy az ő bátyja gimnáziumba jár. Tehát, hogy nagyon kell, hogy legyen minta. Vagy több, ha keresnénk, lenne ott is helyi minta.
Igen, hogyha ez a minta ez úgy adódna, hogy igen, akkor együtt. Tehát, hogy látja azt, hogy ez neki is, meg ő is képes lehet rá. Csak akkor pont ez, hogyha ő kudarcot él meg, hogyha ő nem látja azt, hogy egyébként. Tehát, hogyha nekik családban annyi van, hogy igen, ha nagyon jó, nagyon tehetséges a gyerekem, akkor menjen szakmát tanulni. De az nem merül fel, hogy menjen és érettségit szerezzen, nehogy Isten tovább tanuljon. Mert ez egy teljesen idegen dolog.
Hát meg az egy drága mulatság, tehát most nem is a tandíjról beszélek feltétlenül, hanem hát szóval az egy drága, relatíve drága dolog.
Mondjuk én azt gondolom, ez nagyon sokszor nem pénzkérdés, mint annyi más igen, probléma, nem igaz. A pénzkérdés, hanem inkább az emberi hozzáállás, és amit mi szeretnénk, az pont ez, hogy ebben a hozzáállásban elkezdeni változtatásokat generálni.
Mondta, hogy persze 2-3 év alatt nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de kevesebb a bűnelkövető, kevesebb a kábítós.
Hát most erre mondom, tehát én azt gondolom, hogy ezek egyelőre nem kimutathatók. Kimutathatók inkább az egyéni sorsokban elindult pici változás. De mondjuk itt is én azt gondolom, ha most abba hagynánk a programot, akkor valószínűleg 2 év alatt pontosan ugyanoda mennénk, esnének vissza, mint ahonnan elindultak. Egyszerűen kell a támogatás, mindenkinek kell a támogatás. Pont amikor kudarc van, akkor már előbb-utóbb jönnek kudarcok, akkor kell, hogy ott legyen egy mentor, egy támogató, egy bagázs, egy egyesület, akikre számíthatnak.
Igen, hogyha arról beszéltem az előbb, vagy azt mondtam az előbb, hogy egy hosszabb stratégia kell, hogy az ember neki kezdjen a tanulásnak, de belevág egy ilyen programba, valóban akkor is azt kell gondolnia, hogy képes lesz valahogy, nem tudom, hogy kifinanszírozza, vagy mondta, hogy nem minden pénzkérdés, és ez nyilván így van, de hát pénz, erő, elhatározás, szóval egy csomó dolog kell hozzá, ami hosszú távon nem lehet olyan egyszerű, mert én szerintem ez messze nem olyan egyszerű, mint hogy most ezt így itt
nem mesélj. Ez nem annyira egyszerű valóban, és hogy elég nagy a háttérmunka, amit mi ebbe beletesztünk. Az első évben, amikor működtünk, akkor azt hiszem az éves költségvetésünk az olyan 300 000 forint volt. Tehát ez valóban azt lehet mondani, hogy amit mi csináltunk, egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, abszolút önkéntes munkán alapul. Jelen pillanatban, most már jóval nagyobb költségvetésre, mert szerencsére van egy Európai Uniós pályázatunk, a Mentor programba, ebből tudunk finanszírozni 3 munkavállalót, akik kifejezetten a hátterét adják meg, azt a háttértámogatást a mentoroknak, hogy valóban működhessen a programunk. Nyilvánvaló, hogy dolgozunk azon, hogy újabb pályázatokat, adományokat próbálunk megszerezni, tehát hogy ez most egy elég fontos, hogy ne a pályázatoknak legyünk kitéve, tehát hogy egy-egy programunk azt tudjon futni függetlenül attól, hogy van-e éppen akár hazai vagy nemzetközi pályázat, hanem megtaláljuk azokat a támogatókat, akik azt mondják, hogy ők mondjuk önkéntesen nem, de a pénzükkel szívesen támogatják.
Én egyébként így találtam részben magukra, hogy a Szimpla kertben rendeztek egy ilyen... Igen. Hát egy ilyen ebéd, nem tudom, minek hívják ezt. Szóval az asszonyok főztek, és mi már csak B vagy C menüs voltam, olyan sokan voltak, hogy...
Én is.
Semmi protekciója nem volt. És ott az látszott, hogy nagyon sok ember, hát nagyon sok ember, ez persze relatív, de viszonylag sok ember jött el, és hogy érezte jól magát, mert valahogy olyan jó hangulata volt az egésznek. Tehát, hogy az látszott, hogy olyan jó fejek, és azt úgy érzi az ember.
Én azt gondolom, hogy ez szintén az, amit mi tudunk mögé tenni a nyilvánosságot, és azt, hogy egyszerűen azoknak az eredményeknek és sikereknek hangot adjunk, és kihangosítsuk őket. Tehát mindez, hogy az asszonyok főznek, nagyon jól főznek, akkor más is lássa meg.
Ő is örül annak, hogy sikere van a főztének.
Olyan büszkék voltak maguk az asszonyok, hogy... Hihetetlen volt, és nagyon örültek, és együtt számoltuk össze, mert ez egy adomány, tehát ez egy olyan program volt, hogy az asszonyok főztek, és adományért adtuk el az ételeket. Így nagyon-nagyon örültek annak az összegnek, amit egyébként arra forzottunk, amit ők szerettek volna, tehát elmentek így családilag gyerekeikkel együtt közösen kirándulni, illetve aztán az ott csak a mentorasszonyok, akik főztek, ők feljöttek Budapestre moziba, életükben először egyébként.
40 kilométerre van volna Budapestről. Utána Műke, a Bagás Közhaszni Egyesület elnöke a vendégünk, és arról a Bagi programról beszélünk, amelyet most már harmadik éve csinálnak, és szó volt azokról a mentorokról, akik ott a faluban toboroztak, na de vannak, hát hogy kell ezt mondani, az úri középosztályból, szóval egyetemisták, tehát olyan emberek, akik egyébként messze élnek ezektől a problémáktól, hogy kérdeztem, hogy mit szólnak hozzá a szülők, akkor azt mondta, na de hát, hogy a mentorok szülei például mit szólnak már ezeknek a, most tényleg ilyen hülye szó ebben a helyzetben, de mindegy, középosztálybeli fiataloknak a szülei, vagy ők, hogy hát a gyerek most egy koszos cigánytelepre megy a sárba, még tetves is lehet ottan a végén.
Hát nyilván vannak szülők, akik aggódnak, a szülők nagy része pedig azt gondolom, hogy nagyon örül annak, hogy az ő gyereke részesülhet abban a programban, ahol tulajdonképp saját bőrén fogja megtanulni, illetve fejlődni nagyon sok mindenben. Itt szintén készségek, tehát olyan készségek fejlődnek, amiket az iskolában nem tudnának fejleszteni. Spontaneitás, kreativitás, felelősségvállalás.
Szótértés emberekkel.
Együttműködés, kooperáció, nagyon-nagyon sok tapasztalat. Hogy egy példát mondjak, tehát ezt mondom, tavaly az OSI támogatásával indítottuk el a programunkat, és 15 középiskolást képeztünk ki. Borzasztó nehéz volt az, hogy hogyan tudjuk összehajkurászni ezeket a középiskolásokat, mert azért nagyon, azt hiszem, hogy 6 vagy 8 gimnáziumba mentünk el, hogy toborozzunk őket, ebből jött össze 15 diák.
A középiskolás még ilyen logisztikailag nehéz, mert azt még nehezen engedi el az anyukája egyedül.
Nehezen, meg nyilván nem ismerték. 10 hétre hívtuk őket, 9-en ott maradtak egész év végéig. Most azt hiszem további 7-en vannak, akik már idén is folytatják a programot abból a 15-ből. Idén már kisebb hangsúlyt kellett a toborzásra fektetünk. Most is nagyon sok iskolába voltak, de már a középiskolásokkal együtt mentünk. Most 30 jelentkezőnk volt ebben az évben középiskolások közül, és már van a következő időszakra is, akik már úgy mondták, hogy most nem, de tavaszi képzésen szeretnének részt venni. Tartunk nyilván szülői értekezletet, illetve a szülőkkel is felvettük a kapcsolatot, akiknek azt gondolom, az lehet egy nagyon erős biztonság, vagy nyújtott biztonságérzetet, hogy minden diák mellett ott van, vagy két diákonként ott van egy-egy egyetemista önkéntesünk, akik szintén képzettek, kiképeztük őket, és nélkülük nem is nagyon mozoghatnak a középiskolások, hiszen ugye ők még 18 év alatt vannak, nagyon fiatalok, gyerekek, tehát ugye miatt nekik nagyobb biztonságot adunk. Illetve van egy irodakonténerünk, amit tavaly helyeztünk ki, ami szintén egy ilyen nagyon nagy előrelépés volt abban, hogy nem volt eddig közösségi tér, közösségi ház. Ez biztosítja azt, hogy télen, hidegben, esőben folyamatosan tudjuk tartani a programjainkat.
Nem, hogy itt nincs semmi olyan hely, ahol be lehetett volna húzódni.
Nincs. Az első években ott a családok házába mentünk be. De nyilván középiskolásokat azért a telepen egy-egy házba nem vittünk volna, hogy egy rendszerességgel ott tartsanak. Pont azért, mert a szülőknek azért ez nem lehet akkora garancia. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebben engedik el a gyereküket arra, hogy na hát akkor menj el a telepre, úgyhogy maguk sem ismerik igazából. Így, hogy van egy biztos, stabil hely, ami a telep legszélén van, úgyhogy oda végig kísérik a gyereküket, én azt gondolom, hogy ez egy eléggé nagy biztonság, elég sok biztonsági elemet tettünk ebben.
Mondjuk a, mit mondják, ne legyen nagyon sérül, az új Lipótvárosból nézve ez nagyon ijesztő ez a telep.
Szerintem onnan kevésbé ijesztő, mint mondjuk Aszódról nézve.
Mert hogy az Aszód
az 5 kilométerre van, ott nem szerintem ijesztőbb, legalábbis ott, ha azt mondják, hogy bagi telep, akkor azért nagyon sokan, hogy húha, azért az kemény hely. Budapestről ez sokkal inkább szerintem egy lehetőség arra, hogy egyszerűen kipróbálják magukat egy elég nehéz területen, de így, hogy biztonságos közeget teremtünk nekik, így lehetőséget adunk arra, hogy igenis kipróbálják magukat, és hogy saját tapasztalaton keresztül tanuljanak ezek a gyerekek.
Akiket ismerek, mentorokat vagy egyetemistákat, azt látom, hogy rettentő lelkesek. Tehát, hogy nagyon szeretik ezt a dolgot csinálni, tehát már ilyen szenvedélyes szerelemmel.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon... Ki lehet szúrni a csillogó szemű embereket, könnyedén ők bagástagok, mert hogy azért ez a hit, hogy igen, így van értelme annak, hogy oda lemegyünk, és látszik a fejlődés. Tehát amit mondtam, hogy nem kimutatható mondjuk az, hogy bűncselekmény kevesebb van, de az kimutatható, ahogy a gyerekekben, tehát pont pár nappal ezelőtt, amikor... ott voltam a telepen, hihetetlen izgalmas volt egyszer látni azt, hogy a gyerekek nem sokkal kevésbé agresszívek, mint amikor 3 éve elkezdtük ezt a programot egy-egy nyári tábornál. Egyszer le vannak nyugodva attól a stabilitástól, hogy tudják azt, hogy igen, jövő héten is jönnek hozzájuk önkéntesek, jövő héten is lesz, aki foglalkozik.
Mert most hallottam, hogy a foci csapatot elverte a bajnokságba egy másik csapat, úgyhogy ez minden, itt sem minden egyszerű.
Hát nem minden egyszerű, de hát a foci csapatunk az meg külön szerintem egy nagyon zseniális dolog, mert az szintén egy olyan kezdeményezés, amit a helyiek fogalmaztak meg. Az egyik budapesti és focit kedvelő önkéntesünkkel együtt kitalálták, hogy na már pedig nagyon jó lenne egy foci csapat, és elkezdték szervezni a Bagázs FC-t, aminek most már ott tartunk, hogy 3 korosztályban járnak, rendszeresen tartanak edzéseket. Legkisebb korosztálynak az edzője az egy olyan fiatal, 21 éves, aki áprilisban szabadult börtönből, és azután vállalta fel azt, hogy akkor ő ezeket a gyerekeket fogja edzeni. Kezdetben önkéntesen, most már adunk neki fizetést az edzésekért, mert az látszódik, hogy hihetetlen példát tud mutatni a gyerekeknek. Nagyon lelkesen edzi őket, és közben pedig pont azzal, hogy ő már megjárta ezt az utat, ezzel tudja nekik azt mutatni, hogy hát igen, az, hogyha te ezt csináld, az oda vezet, ne csináld azt. Imádják a srácok. Tényleg 12-en, 13-an járnak hetente 3-szor hozzáedzeni.
Ha jól emlékszem, akkor egy fél focipályát sikerült megcsinálniuk erre a célra, miközben hát agyba főbe épülnek az országba a focipályák, tehát számolatlanul a milliárdok, bár biztos van, aki számolja még őket, aki ennek egy részét hazaviszi. Szóval tényleg milliárdok mennek el arra, hogy foci és más se alani, hogy Csányi Sándor azt mondja, hogy épüljön minden sarkon, meg minden faluban 2 focipálya, és itt, ahol aztán tényleg nagyon nemes küldetése van a sportnak, meg a focinak, nagy nehezen sikerül egy fél focipályát összegerevézni valahogy.
Hát Bagony is van egy jó focipálya, és van egy gyakorló pálya. A jó focipálya állítólag tele van minden időben, ahova mi maximum, hogyha valami csapatot viszünk, akkor egy meccs erejéig használhatjuk, de hogy egyébként mondjuk ilyen mennyiségben, mint amire szükségünk lenne, nem, mert hogy foglalt, mert ott is vannak más edzések.
Biztosan így van.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt nekünk az, hogy akkor azt mondják, hogy ott van a gyakorlópálya, akkor használjuk azt, mert hogy pont itt a falunak a hozzáállása. Tehát a falu azt mondja, hogy hát igen, de hogy itt nagyon sok a lopás. Érthető is egyébként, mert mondtam, nagyon sok a bűncselekmény. Azért a bűncselekmények sértetjei nagyrészt falubeliek. Tehát, hogy bennük azért itt van egy elég nagy keserűség. Ők azt mondják, hogy igenis először bizonyítsanak a helyi romák, akkor majd utána mi teszünk értük. És én itt gondolom azt, hogy ebben van nekünk feladatunk, hogy egyrésztről igen, legyen siker, és lássák azt, hogy már pedig igen, gyakorlópálya, ez az ő pályáig tudnak focizni, megvalósítják. De hogy közben meg kommunikáljuk a falu felé, hogy ez egy kettős dolog, tehát hogy nem csak az, hogy igen, ők bizonyítanak, mert hogy nagyon sokszor mondom, a bűncselekmények maradnak, vannak, mert nem sikerül még mindenkit elérnünk. Ez egy 400 fős telep a faluban, 4000 fő lakik egyébként a faluban, 400 fős telep, ahonnan nyilván most 3 év alatt még nem sikerült azt, hogy akkor minden családot, minden embert elérjünk.
Speciál olyan országot nem tudok, ahol ne követnének el bűncselekményeket.
Én azt gondolom, nincs is olyan ország, ahol ne lenne bűncselekmény.
Azt mondta egyszer más történt a cionizmus valamelyik, hogy akkor lesz Izrael igazi ország, ha lesznek saját tolvajaink és prostituáltaink. Tehát, hogy ezt nem lehet kihagyni a társadalmi fejlődésből.
Nem lehet, meg lesz is. Én azt gondolom, hogy itt a mérték és inkább az esély. Tehát az, hogy egy 10 éves fiúnak, vagy tipikusan egyébként ők követik el a bűncselekményeket, 10 éves fiúnak van-e lehetősége arra, hogy mást válasszon, vagy pedig egyértelmű, hogy elkezd bandázni, kábítószert használ, és bűncselekményt fog elkövetni. Vagy pedig azt lehet mondani, hogy igen, ő választhatja ezt az utat, mint mindenki választhatja ezt az utat, hogy ő bűncselekményt követel, vagy pedig van-e lehetősége arra, hogy választjon egy másikat, ami az, hogy tovább tanul, hogy dolgozni kezd. És mi tulajdonképpen ezeket a választási lehetőséget szeretnénk tágítani.
Azt szerintem tök jó, csak hogy valahogy rá is kell ébreszteni, hogy ez neki jobb.
Erre vannak a személyes minták, vagy az egyéni minták, az egyéni életutak. Akkor, hogyha ők meg tudják fogalmazni azt a telepiek, aki már valahol tart, hogy nekem ez így jobb. Hogy kialakult mondjuk egy olyan banda, akik nem kábítószereznek. És azt mondják, hogy tök jó életet élünk így is, hogy iskolába járunk, hogy dolgozunk. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy lassú folyamat, de mi is lehetünk minták innen Budapestről, és vagyunk is, mint amit mondtam, hogy az, hogy gimnáziumba jár. De ez igazán erős minta, az egy olyan, aki onnan helyből származik, és ő tud másként élni. Mert nyilván könnyebb azt mondani, hogy ó, hát neki sokkal könnyebb, mert nem tudom,
mert könnyebb.
És valószínűleg nagyon sok mindenben könnyebb is, de attól még én azt gondolom, hogy ha esélyt adunk, akkor azért nekik is lehet az, hogy választanak, és máshogy éljenek.
Botta Műke a Bagás Közhasznú Alapítvány vendége.
Egyesület. Nem fordítva.
Egyesület.
Egyesület.
Köszönöm szépen. Vendéget, ugye a végére elfárad az ember. A vendégünk, tehát az Egyesület elnöke a vendégünk. Hogy milyen ez a telepi élet? Tehát hány embernek van munkája amúgy? Hogy telnek a hétköznapok? Mit csinálnak ott egyébként a népek?
Most jó a helyzet, ugye, mert elég sok embert bevontak közhasznú munkába, ugye ez egy országos kezdeményezés, általában most nagyon sok embert kapott lehetőséget, ami szerintem azért egy picit csalóka helyzet. Ez azt jelenti, hogy most körülbelül azt hiszem, hogy olyan 50-60-an vannak, akik tudnak dolgozni. Majdnem mindenki, olyan 75%-ban azok közül, a felnőttek közül, akik valóban akarnak is dolgozni, azoknak most van munkája. Azért mondom, hogy csalóka helyzet, mert 8 órát dolgoznak 42 ezer forintért.
És 3 hónapot egy éve mondjuk, vagy 4-en?
Hát 6 hónapot most tudom, az hiszem 5-6 hónapra tudtak el, tehát 5-6 hónapot dolgoznak, de nyilván ezért ez egy nagyon alacsony összeg, tehát abból mondjuk fizetni rezsit, élelmet,
hát
iskoláztatást.
Némer mentor családjában a telefonszámla összege.
Igen, én is azt gondolom, hogy azért itt más pénzekről beszélünk, tehát igazából normális munkája olyan, ami azt gondolom, hogy piaci munka, tehát hogy megfelelő fizetésért, az összesen 4 embernek van. Ebbe beleértem a mi alkalmazottunkat is.
4 embernek? Hát mondjuk a 400-ból mondjuk biztos 150 felnőtt van, vagy munkaképes.
Körülbelül
mondjuk.
Körülbelül igen. Igen. 4 ember, akinek stabil bejelentett munkája van, megfelelő fizetésért, piacképes fizetésért. Uh-huh. És itt nem is a maximum nagyon nagy fizetéseket kell érteni.
És úgy, hogy jó, aki elmegy közmunkára, nem tudja, mit csinál, árkot pucol a falu szélén, meg fölsöprik a leveleket 25-ször a főtéren, meg nem tudom, lesuvickolják, van ott biztos épült haranglálva európai pénzből vagon, vagy nem? Ha épült, akkor biztos kiszidolozzák kétszer a rangot egy nap, de hát, hogy egyébként hogy telik a nap az embereknek ott. Vagy ez is egy ilyen mondás, távoli városi mondás persze, de aki azt látja, hogy a szülei sem mentek el, de talán már a nagyszülei sem soha dolgozni, az mondjuk kevésbé szok, tanulja meg, hogy van olyan.
Egyébként igen, ezzel egyetértek, hogy igen, ha nem megy el dolgozni, akkor kevésbé tanulja meg, de azzal is, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni. Tehát akkor, hogy nagyon sokan vannak, akik írni, olvasni nem tudnak a szülők közül, nagyon nehezen találnak munkát, és igen, ezek a kilátások, hogy 40 000 forintért menjen el dolgozni, ha egyáltalán beindul a közhasznú munka, és őt veszik fel közhasznú munkára. Tehát azért itt is elég nagy a verseny. Az egy tévhit, én azt gondolom, hogy nem akarnak dolgozni. Én azt hiszem, ettől elég, tehát elő mérges szoktam lenni, hogy persze, nem akarnak dolgozni. Nincsen lehetőségük. Meg a másik, ha valaki 40 000 forintért nem akar dolgozni, azért az valahol megérthető is. De ennek ellenére akarnak dolgozni, úgyhogy hajnalba felkelnek, és igenis dolgoznak. Tehát ez egy tévhit. Nagyon sokan vannak, tehát hogy főleg anyukák otthon vannak. De
sok egyébként gyerek van itt a családom.
Ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy tipikusan azokban a családokban van nagyon sok gyerek, ahol alacsonyabb az iskolai végzettség a szülők körében, ahol mondjuk kevésbé dolgoznak a szülők, akiknél van mondjuk munka, vagy elhelyezkednek, ott a gyerekszám is látványosan csökkenni kezd. Tehát egyszerűen az életszínvonalra való igényük nő meg azzal, hogy van normális keresetük a családoknak, és kevesebb gyereket fognak vállalni. Odafigyelnek erre. A mentorprogram egyébként erről is szól, a nők arról beszélgetnek a gyerekvállalásról. Mennyi az a gyerek, amit te el tudsz úgy tartani, hogy megad neki azt az élet feltételeket, vagy hogy úgy életkörül amit valóban a gyerekednek meg tudsz adni, és hogy ez egy döntés, hogy te két gyereket akarsz, ötöt vagy tizet.
Mindig, hát nem is tudom, hogy meglepődöm el, de tényleg csak ezt tudom megint mondani, hogy 40 kilométerre Budapesttől ez még probléma, mert hogy nem akarom a hátsó indiaiakat megsérteni, mert ott viszonylag gyengén lehet fogni a klubrádiót, de hát ugye, ha azt mesélik egy ilyen helyről, hogy így, meg akkor azt mondom, hogy persze, ezt hallottam, vagy láttam a tévében is talán, de hát, hogy hát tényleg, miközben tévé szerintem minden családban van, nem? Tehát, hogy úgy, nem, nincsenek elzárva úgy a világtól, mint...
Nincsenek, csak a tévében sem mindegy, hogy mit néz az ember.
Hát amit adnak, csak azt tudja nézni szerintem. Múli Zsigmondnak van egy novellája, amiben úgy írja le, hogy milyenek a viszonyok Magyarországon, hogy mit tesznek az emberek.
Igen.
Mit tesznek itt például az emberek?
Hát itt is azért nyilván 40 000 forintból táplálkozás, ez nehezebben megoldható.
És hány ember él meg 40 000 forintból?
Nem is nyilván a 40 000 az egy fizetés, itt nyilván van családi pótlék is, tehát azért van olyan család, akinek mondjuk a bevétele egy hónapban mondjuk 180 000 forint, de vannak rá mondjuk 12-en.
És azért itt is... 2-3 000 forint fejenként.
Így van, tehát mert hogy ez szokott lenni a másik oldal.
Napból az azt jelenti, hogy egy emberre egy napra nem jut 300 forint.
Így mondjuk. Van, tehát ahhoz, hogy nyilván tészta az elég olcsó, krumpli az elég olcsó.
Már sem olcsó idén a krumpli se.
Igen, de hogy azokból még én azt gondolom, hogy lehet meleg ételt adni. Ez is egy nagyon érdekes dolog volt, többen mondták, amikor beszélgettünk erről a 40 000 forintért elmenni, azt mondták, hogy de arra, hogy élelmet csomagoljak, akkor már rosszabb helyzetben vagyok, mint egyébként, ha otthon maradok. Mert nyilván az, hogy otthon meg lehet enni, költségei vannak. Tehát egyszerűen konkrétan nem marad nekik igazából semmi, ha nem vagon dolgoznak ott helyben.
Mit lát, hogy vagon kívül más településeken ezt a programot érdemes lenne megpróbálni, vagy van-e erejük a környékbeli településeken akár valami hasonlót szervezni, vagy ha más lelkesek vannak, akik csinálnék, megmutatni nekik, hogy akkor te nem vagon csinált, hanem hát azért telep még van éppen elég, nézzük meg. És mondom, elmondjuk, hogy mi hogy csináltuk.
Hosszú távon mi nagyon szeretnénk azt, igen, hogyha ha ennek lehetne folytatása máshol is. Nyilván ez nagyon sok mindenen múlik. Azon, hogy mi a módszer, és hogy mi az, amit mi itt megvalósítunk. Egyelőre most azon dolgozunk, hogy próbáljuk meg általánosítani, illetve próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mik ezek abból azok az elemek, amik egy modellnek lehetnek az elemei. Mert nyilván nagyon sok minden az helyi adottságon múlik. De én azt gondolom, hogy ez, amit mondtam, hogy például az önkormányzatnak a meggyőzése, az önkormányzat bevonása, az, hogy akkor
és az önkormányzat itt lelkes? Hát hiszen egy problémát bizonyos szempontból levesz, hogy nek a vállalkozói legalábbis enyhítenek rajta, ha ez működik.
Én azt gondolom, az önkormányzatnál is nagyon érződik az a fajta mentalitás, hogy igen, először bizonyítsanak ők, és utána mi teszünk. Én azt gondolom, hogy ez egy hibás hozzáállás, és erről szeretnénk őket meggyőzni, hogy közösen kell vállalni, közös munka kell ahhoz, hogy itt integrálni lehessen az embereket. És mindenkinek ez közös érdeke, hiszen azt már látják ők is, hogy igen, a roma lakosságnak a létszáma az jóval nagyobb ütemben növekedik. Tehát, hogy valóban 10 év múlva valószínűleg a helyi iskolában jóval kevesebb lesz kisebbségben lesznek azok, akik nem romák. Ezt látják már. Csak az, hogy egyébként erre hogyan reagálunk, és partnerként tudom-e kezelni azokat az embereket, vagy pedig egyszerűen én képzek akadályt, például talajterhelési díjat kell fizetniük, 300-400 ezer forintot.
Már miért kell talajterhelési?
Mert nincsen csatornára rákötve. Ez szintén egy jogszabály. Adhatnának teljes mentességet, de azt mondják, hogy de hát nem 30%-át fizesse ki. No, de az is 100 ezer forint. Úgyhogy ha közben rákött a csatornára, az 220 ezer forint. És itt beszélünk ugye a 40 ezer forintos bevételről, ami a munkából neki ilyen. Nem tudja kifizetni. És ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy adok-e nekik lehetőséget és esélyt arra, hogy igen, vagy 500 ezer forintos villanytartozás. És igen, van tartozás, mert lopták az áramot. Na, de hogy hogyan tudjuk ezt megállítani és azt mondani, hogy közös érdekünk az, hogy ők ne lopják, ők fizessenek az áramért.
Hát vagy például, amit Óznál csináltak, ugye a bedobós, vagy és előre kell fizetni.
Mi is ezt szeretnénk, csak előtte a tartozásokat ki kell fizetni. Ami ha van talajterhelésből 300, van a villanyból mondjuk 500 ezer forint. Egyszerűen egy olyan zsákutca, aminél nagyon könnyen mondhatják azt, hogy hát soha nem fogok tudni ebből a körből kijönni. Pont ez az, amire tenni kéne, hogy ki tudjon jönni. Lássa a fényt az alagút végén, akkor fog tudni lépéseket tenni, hogy ezt elérje.
Igen, aztán amikor kitolja a biciklit a faluból, akkor rögtön a rendőr megbünteti, mert nincs rajta nem tudom én micsoda, ami egyébként senkinek nincs általában a biciklién, csak nem mindenkit büntetnek meg.
Nálunk ez mondjuk akkor... annyira azért, hál' Istennek, ja, nem jellemző, de ezek az ingatlan milyen lehetőségek vannak. És egyébként pont ezt gondolom, hogy ebből lehet egy modell, hogy igen, akkor hogyan lehet valóban felzárkóztatni önkormányzaton kereszt segítségével, egyesület segítségével, helyieknek a segítségével és egy közös összefogáson keresztül.
Közös foci csapat. Mert hogy ez egy ilyen logikus lenne, meg mind hányan amerikai film van, hogy a kosárlabdázó fekete gyerek, és akkor a végén, amikor bedobja a győztes kosárt, persze a fekete, akkor ott ölelgetik egymást a mozibe.
Vannak telepiek, akik a Bagi FC-ben fociznak, de ez nem mindenki juthat be nyilván oda. Hosszú távon, tehát itt megint csak azt tudom mondani, itt az apró lépések vannak, és apró lépésről lépésre kell haladnunk azért, hogy elérjük, csak nagyon fontos a szemlélet, és ezt a szemléletnek az átadása a falubelieknek is, hogy igen, nekik is nyitniuk kell és befogadniuk ahhoz, hogy ők valóban integrálódni tudjanak.
Hát igen, hogy azt megérteni, hogy szereti, nem szereti, de ott vannak. Tehát most nem jobb akkor már valamiféle békés egymás mellett.
Meg megnézni, hogy kik azok, akik valóban itt lépéseket tesznek, és nem egy kalap alá venni. Mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Bent a telepen belül legalább akkora különbségek vannak, mint amekkora különbség van mondjuk egy falubeli és egy telepi
között. Anyagi értelemben?
Anyagi értelemben, abban, hogy ő mit akar, milyen céljai vannak, abban, hogy bűncselekményeket követel, vagy nem követel bűncselekményeket, milyen körülmények között élnek. Hihetetlenek a különbségek. Mégis innen úgy tűnik, hogy na a telepiek. Közben nem lehet őket egy kalap alá venni.
A szóba se kerül, vagy lehetetlen, hogy ezt a telepet fölbontani valamennyire, tehát, hogy beköltöztetni, vagy ez olyan messzire visz már, hogy ezzel...
Nyilván ez is egy megoldás. Én nagyon szeretnék abban hinni, hogy lehet telepfelzárkóztatást úgy csinálni, hogy nem csak azzal, ha szétrobbantom és szanaszét szórom az embereket, hanem azzal, hogy ők ott maradjanak, de mégis egyébként a körülményeket, például aszfaltút, a telepen nincs aszfaltút. nincs normális közvilágítás, csak ilyen konténerkukák vannak. Tehát más eleve a körülmény. Nagyon, szerintem egy nagyon fontos dolog lenne megteremteni, hogy ugyanúgy nézzen ki az a telepi falu. Közmunkások ugyanúgy takarítsák a telepi utcákat is, mint hogy talapítják
tényleg,
a
hát úgyis van annyi közmunkás, akkor ott is.
Ott nem
is
takarítják.
Ki tehát csak a nem roma részen dolgoznak, pedig azt lehetne mondani, hogy jó, akkor most a feladat,
hogy nagyon érdekes, mert pont egy anyuka mondta, hogy hát ő nem szedné a telepen a szemetet. Hát miért?
Kéne.
Tehát, hogy itt nagyon sok minden van, azt gondolom, ezek fejbe dőlnek el.
Na jó, de egyszer azért rá lehet mégis venni a népeket, hogy szedjék össze a szemetet, akkor ki fog derülni, hogy az mindenkinek jobb, hogyha...
Szedünk is, minden évben tartunk egy szemétszedést, nagyon sok szemét összegyűlik, csak utána mégis újra lesz szemét, mert nyilván megint csak az, hogy hát igen, akkor, hogyha mindenki eldobja, és nem látják azt, hogy egyébként milyen szép akkor, hogyha nincsen, akkor nehéz nem eldobni.
De ahogy látom, jól bírja.
Ja, ez csak hittel lehet ezt csinálni, az biztos.
Hát akkor hittel csinálja tovább. Nagyon szépen köszönöm, volt Emőkének a bagázs, most megint elrontom, egyesületnek.
Egyesület.
De ez tényleg közhasznú most egyesület vezetőinek. Ahogy önöknek köszönöm szépen a figyelmet.